Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, itt van a vonalban Németh Gábor író, és a Karigram kiadó gondozásában meg fog jelenni az életmű sorozata, és ennek első kötete rövidesen napvilágot is lát. Ez egy regény, amelynek az a címe, hogy Zsidó vagy. Hát legendás regény, 20 évvel ezelőtt, vagy talán több, mint 20 évvel ezelőtt írtad, ugye Gábor? Szia, üdvözöllek, köszönöm, igen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szia, én köszönöm, hogy beszélgethetünk. Igen, hát lassan, vagy talán nem is nagyon lassan 20 éves ez a könyv. Valóban így van.
És hát akkor, amikor megjelent, nagyon nagy siker volt, nyilván tudatos döntés volt a kiadó részéről, hogy ez lesz a sorozat első darabja, vagy ez egy ilyen közös döntés, vagy ezért megkérdeznek, vagy itt abszolút döntenek a, nem tudom, a kiadói stratégiák?
Annyiban közös, hogy más-más okunk van. Szerintem a kiadói marketing szempont az nyilván ez volt, hogy kezdjük olyannal, ami talán a legszélesebb körben volt ismert, mert ez azt hiszem a negyedik kiadása. Ugye nem változatlan, az első három az változatlan volt. Az én okom pedig az volt rá, hogy nem szerettem volna egy olyan klasszizáló sorozatot, ami elkezdi az első könyvtől és eljut az utolsóig. Uh-huh. Ezzel valami nagyon, hogy mondjam, magas röptű, vagy magasztos és klasszizáló gesztus tesz, hanem inkább azt szerettem volna, hogy ha ez egy kicsit kócosabb, tehát hogy barangoljunk össze-vissza ezekben a könyvekben. Most például a következő ősszel az első három lesz egyben, úgyhogy ugrálunk.
Világos, meg kétségtelenül egy kicsit ijesztő lehet, amikor az emberhez odafordulnak, hogy hát akkor most már kiadjuk az életművedet. Nyilván ennek némi köze lehet ahhoz, hogy nem sokára azért a 70. születésnapodat fogod ünnepelni, és valószínűleg ez is egy jó apropó. De akkor említetted, hogy nem egészen változatlan ez a regény, ahhoz képest, ami több mint 20 évvel ezelőtt megjelent, és hát azért nem, mert elláttad nagyon-nagyon sok jegyzettel. Ráadásul igen, ezeket a jegyzeteket róka nyomok jelzik a könyvben, sőt hát a borítón is egy öreg tengeri róka áll a viharban, a kormánynál. Ugye a legelső kiadásnál béka volt, de hát van is egy békakínzásos jelenet a könyvben, tehát igen, az ilyen szempontból érthető volt. A róka kicsit misztikusabbnak tűnik, bár hát aztán a fülszövegben, illetve végén a jegyzeteknél te utalsz is rá, illetve konkrétan a bukra.
Hát igen, ez egy bolygóróka, ha már a zsidókról van szó. És úgy született, hogy a csodálatos barátom Roskó Gábor, aki az összes könyvem illusztrációinak a szerzője, illetve tulajdonképpen ezek úgy születtek korábban, hogy én választottam az olajfestményei közül. Most uh-huh. viszont arra kértem, miután ő egy olyan grafikus, aki nagyon szeret ilyen ember-állat lényeket, kicsit mítikus lényeket kitalálni, hogy találjon ki nekem egy olyat, amelyik össze-vissza bolyong majd a borítókon. Tehát mindig ez a lény lesz a borítókon, aha, csak mindig valami más fog csinálni. És akkor megkérdeztem tőle, hogy mi volt az az állat, amire először úgy gondolt gyerekkorában, hogy az valamivel több, mint egy állat, tehát hogy egy kicsit ilyen uh-huh. titokzatos lény, és közelebb áll az emberhez. És habozás nélkül a rókát mondta, aminek én nagyon megörültem. És uh-huh. akkor találtam ki, hogy legyen ez a kis nyíl, ami hátra utal minket, már akinek van kedve követni a könyv végére és a jegyzeteket elolvasni, legyen ez a kis nyíl egy róka lábnyom. Tehát, hogy ez járja végig ez a róka a margót majd a könyveken, és hagyjon nyomot. Azért döntöttem így, mert azt szerettem volna, hogyha ez is egy olyan gesztus, ami nem ezt a muzealitást uh-huh. hangsúlyozza, hanem inkább azt, hogy milyennek látszanak ezek most, vagy hogyan változnak, vagy mit gondolok most bizonyos dolgokról. Uh-huh. És azért nem a lapok alján van, mert arról meg azt gondoltam, hogy az én olvasói tapasztalataim szerint az megakasztja az olvasást. Tehát az ember mindenképpen lenéz a lap aljára, és akkor abba adja azt a mondatot. Én még azt szerettem volna, hogy az olvasó választ, és hogyha akar, akkor követ engem a könyv végére, ha nem, akkor pedig egyszerűen nem foglalkozik ezzel, hogy most mit morog utólag a szerző.
Igen, hát biztos is sokkal szerencsésebb, mint a lábjegyzet, de akkor tulajdonképpen egy bolygó, egy Wagneri bolygó hollandi róka van a Zsidó vagy című könyv borítóján, oké.
Okay.
Azt mondd meg, Gábor, azt a nagyon hülye kérdést fogom föltenni, hogy jó, de akkor hogy is kell olvasni ezt a regényt? Mert ugye utaz, vagy mondtad az imént, hogy hát nem mindig lapoz oda az ember, de azért időnként odalapoz, vagy kikeres, hogy hol van ez a jegyzet. Egy kicsit ahhoz hasonlít ez, mint amikor az ember idegen nyelven olvas, és ilyenkor nem fog mindent kiszótárazni, mert egy csomó minden ugye következik magából, meg a szövegkörnyezetből, de vannak aztán pontok, amikor muszáj megkeresni azt a bizonyos szót, mert anélkül értelmét veszti az egész.
Igen. Ugye ezek nem ilyen típusú feloldások, vagy magyarázatok.
Ez igaz.
Tehát igazából nem akkor írtam, azt gondoltam, hogy anélkül az adott szöveghely nem értelmezhető, hanem inkább akkor, amikor úgy éreztem, hogy van valami plusz információm, vagy esetleg megváltozott a viszonyom ahhoz a dologhoz, amit éppen érint a szöveg. Egyébként tulajdonképpen nekem olvasóként is az az ideálom, ami talán íróként is, hogy az olyan könyveket szeretem, amiket az ember azonnal elkezd még egyszer elolvasni. Nem tudom, hogy mennyire van meg neked
igen,
ez az
igen,
érzés.
Igen.
Úgy érzi, hogy oké, hogy hát ha szerencséje van, akkor végighúzta valaki ezen az úton, de hogy a végén azt gondolja, hogy valószínűleg nem vett észre dolgokat, vagy talán érdemes volna még egyszer megnézni. És az a második olvasás, az mindig, legalábbis számomra, az mindig nagyon érdekes, mert ilyen felfedező útszerű.
Hát igen, és nagyon érdekes a 10 év múlva való újraolvasás, vagy mondjuk most
hát
a te esetedben a 20 év múlva.
Igen.
Rögtön tudtad, amikor a kiadó előrukkolt ezzel az ötlettel, hogy akkor jó, nem nyúlok hozzá, de mondjuk ilyen jegyzeteket rakok, mert végül is tulajdonképpen akár mondhattad volna, hogy bővített, javított, nem tudom milyen kiadás, és hozzányúlattál volna az eredeti szöveghez is. Vagy egyszerűen újraolvastad, és akkor ötlött föl benned, hogy valahogy ki kéne egészíteni, de mégsem nyúlnék az eredetihez.
Nem, inkább az volt bennem, amire hát utaltál, hogy ez a rettenetes szám, tehát ez a közeledő 70,
igen.
Hogy én most ugye ez kb. 7-8 könyv lesz, tehát én azért, és évente föltetően 2, hogy hát azért én most ezzel fog foglalkozni mondjuk 4 éven át, és azt éreztem, hogy hát belehalok, hogyha ez abból áll, hogy ilyen elengedem egyszerűen a könyveket. Tehát, hogy engem érdekel az, hogy történik-e velük valami. Érted? Tehát, hogy én szerettem volna valamennyire élvezni ezt.
Világos.
Túl azon a hűbriszen, hogy hú, de jó, hát micsoda nagy dolog ez, hogy már életemben olyan, mintha meghaltam volna.
Igen, erre a fülszövegben, meg a végén utalsz is.
Igen.
Nagyon viccesen. Jó, de hát gondolom, meg mondtad, hogy hát ez egy nagy meló, nyilván az, ezt azért egyszerű hallgatóként nehéz elképzelni valakinek, de gondolom azért emellett dolgozol máson is.
Igen, közben jönnek dolgok, ugye rám viszonylag jellemző volt eddig is, hogy viszonylag sokszor jön az a helyzet létre, hogy valamire megkérnek, és hogyha úgy érzem, hogy van hozzá közöm, akkor ezt megcsinálom. Tehát egyrészt az egész életem ilyen értelemben kiszolgáltatott volt a különböző felhívásoknak, megrendeléseknek, tehát ezek vannak, most például éppen abban vagyunk, hogy a Bíró Zsombarral együtt a Keresztes Tamás megkért minket, hogy generációs történeteket próbáljunk színpadra gondolni, és ennek most nemrég kezdődött a próba folyamata, és az Átriumban lesz egy darab, amit ilyen módon ugye ketten írtunk, két felvonás. Ez önmagában izgalmas volt, meg hát nagyszerű emberekkel lehetett együtt dolgozni, szóval valószínűleg jönnek ezek is, illetve hát ebben a 8 könyvben minimum 2 olyan lesz, ami még nem volt soha. Tehát korábbi írások közül válogatok, valószínűleg írok is hozzájuk. Vannak olyan terveim is, hogy bizonyos meglévő vázlatokat írok tovább. Tehát, hogy azért van benne egy ilyen work in progress jelleg is.
Amit mondtál Keresztes Tamásról, az azért is elgondolkodtató, mert a napokban volt Elinger Edina, a Bábszínház igazgatója a vendégem, és ő mesélt arról, hogy hát tulajdonképpen a Keresztes Tamást állandóan a teremtés mitoszok érdeklik, mert hogy igen, lesz majd 2 év múlva talán a Bábszínházban az Ember tragédiája, volt a Frankenstein, ami szintén egy teremtés mitosz, és hát a Pinocchio ugye a Víg Színházban. Tehát nem tudom, hogy ti mire készültök, de azért gyanús a dolog.
Hát nagyon-nagyon találtál valamit, mert így most már legalább neked hála értem, hogy miért örült annak az ötletemnek, hogy ez a darab úgy kezdődik, hogy az angyalok kapnak az Úrtól egy megbízást.
Na tessék!
Mégpedig egy olyan megbízást, hogy van egy a más világra jutott lélek, aki kérvényekkel zaklatja jó Istent, mert azt szeretne elérni, hogy Csepelen a Csillagbüfében ne tegyenek lecsókolbászt a bablevesbe.
Hát ez az fontos,
angyalok,
igen.
Az angyalok ezzel a magasztos érkeznek a földre. Tehát akkor valószínűleg ez lett az oka, mert neki fölcsillant a tekintete erre a hírre, hogy itt angyalok lesznek, meg Úristen.
Ki tudja.
Lebuktattad a Tamást.
Igen. Te Gábor, ha nem titok, mik lesznek az életműnek a következő kötetei?
Hát, ami biztos az, hogy ősszel lesz ez az első három, ami korábban már egyszer megjelent úgy, hogy Elnézhető látkép volt a címe. Hát ezek ugye még régebbi könyvek, ezek már inkább 30 fele járnak. Aztán valószínűleg lesz egy olyan könyv, aminek korábban ez nem munka volt a címe. Ugye ennek igen, van köze a rókákhoz egyébként, mert ez egy idézet az írás tanítónénimtől másodikból, vagy elsőből, aki ezt írta a macskakaparásom mellé, és az a mondat, amire vonatkozott, az pedig az volt, hogy a róka kárt okoz. Ez kellett egy egész vasárnap át gyakorolnom, és elviselhetetlenek találta a K betűimet.
Igen, ez szerepel egyébként ebben a könyvedben is.
Igen.
Vége felé. Milyen jó, hogy azóta kiderült, hogy ez az egész káros állat, hasznos állat dolog, ugye?
Igen, igen.
Ellepte a múlt pora. Gábor, közben itt lejárt az időnk, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon-nagyon izgatottan várjuk az életmű köteteit a Kaligram kiadó gondozásában. Én nagyon jó munkát kívánok neked, nagyon szép nyarat. Annyit még járulj el, hogy személyesen lehet-e majd veled ilyen felolvasásokon találkozni? Gondolom, igen.
Egészen biztosan. Már hogy működik, ezt nem tudom, de az egy kicsit szomorú ír, hogy utoljára lesz a Székesfehérváron az irodalmi napok, de azt valószínűleg én fogom megnyitni például. Hát szóval előfordul természetesen. Én szívesen megyek, és egyébként valószínűleg ez a második könyv a sorozatból, ez pedig az őszi Margon lesz, egy felolvasásos beszélgetés.
Na, hát ez nagyon klassz hír. Gábor, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Németh Gábor író
köszönöm.
Volt a vendégem az életmű kiadás, vagy az életmű megjelenése kapcsán, amelynek első kötete a Zsidó vagy az. Már kapható talán, ugye? Igen.
Igen, igen így igen, van.
Igen,
persze,
igen. Igen. Jól van, igen. Gábor. Szép nyarat neked, nagyon szépen köszönöm még egyszer.
Viszont kívánom meg mindenkinek körülötted. Szia!
Szervusz!
Szia, szia!
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, van egy nagyon izgalmas kiállítás az Andrássy út 112-ben, ami jelenleg a HAB nevet viseli, ez Hungarian Art and Business, ezt rejti ez a betűszó, de úgy talán ismerősebb lehet sokaknak, hogy ez volt a Kogárt ház. És amit itt lehet látni, az a Magyar Képzőművészeti Egyetem végzőseinek legjobb diplomamunkái, és itt van a vonalban Uszkai Tekla, aki a kurátora ennek a kiállításnak. Szia Tekla, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Sziasztok, üdvözlöm én is a hallgatókat.
Na, hát ez egy nehéz feladat lehetett. Egyrészt te ugye a Képzőművészeti Egyetemen dolgozol.
Igen, igen.
Nem biztos, hogy ez a legnépszerűbb funkció vagy munka, hiszen nyilván azok a diákok, akiknek végül is nem kerül be a munkájába a válogatásba, azok hát nem biztos, hogy nagyon jó szemmel néznek rád a folyosón.
Az a helyzet, hogy ez a válogatás, ez nem egy egyszemélyes válogatás, tehát ilyen szempontból nem egy hagyományos, vagy klasszikus kurátori válogatásról van szó, hanem ez egy csoportos válogatás, tehát az egyes tanszékek diploma kiállításaiból egy szakmai zsűri javaslatot tesz arra, hogy mely műveket ajánlja erre a Best of Diploma kiállításra, Best of Diploma megjelöléssel. Így igyekszem a javaslataikat figyelembe véve a diplomaművek többségét a hely kapacitásainak függvényében kiállítani a habban, idén is, mint ahogy korábban itt a Képzőművészeti Egyetem Barcsai termében voltak a kiállítások, idén a habban, szóval igyekszünk eleget tenni ezeknek a javaslatoknak, a kéréseknek. Egy-két művet sajnos a művek mérete miatt nem tudok elvinni erre a kiállításra, de nem mondhatnám azt, hogy rajtam csattan ennek a...
Nem te viszed el a balhét.
Nem, én viszem el a balhét, igen.
Ez nagyon jó. Igen, mert ugye a kurátori munka az egy ilyen kettős dolog, mert egyrészt ugye ki kell választani, hogy mi az a mű, adott esetben több művész műveiből, hogy mik kerüljenek egy bizonyos kiállítótérbe. Másrészt ott van az, hogy ezt az egészet valami fajta kompozícióba kell rendezni, tehát hogyha belép a néző, a látogató, akkor mégis valami fajta egységet lásson, vagy pont ne egységet, de ez mindenképpen tudatos legyen.
Igen, igen. Itt elsősorban erről a feladatról van szó, ami engem illet, hogy ebből a nagyon vegyes, abszolút jó értelemben vegyes anyagból, hogy lehet egy olyan kiállítást megrendezni, ami végigvezeti egyrészt a látogatót azon, hogy az egyetem milyen intézményi tanulmányi struktúrában oktat. Tehát, hogy egyrészt végigvezetni a nézőket azon, hogy milyen eredményekkel működnek ezek a tanszékek és a hallgatók, milyen típusú, milyen médiumokat, milyen koncepciók mentén dolgoznak. Tehát úgymond mutatni egy képet arról, ami itt folyik az egyetemen. Másrészt pedig nyilván az, hogy a rendezés szempontjából, hogy vizuálisan is élményszerű, jól befogadható és érthető kiállítás legyen belőle.
Milyen tanszékek vannak, említette, tehát nyilván itt van egy műfaji sokszínűség. Ugye én kapásból azt mondanám, hogy vannak festők, vannak szobrászok, vannak jelmeztervezők, nem is tudom, mik vannak még, milyen munkákat
igen,
lehet
látni. A jelmeztervezőt például kibővíteném, nálunk látványtervező tanszék van,
igen,
és a látványtervező tanszéken belül folyik ugye báb jelmeztervezés és díszlettervezés, tehát egy komplex színházi és mozgóképes módszertant sajátítanak el a hallgatók a látványtervező tanszéken, ami egyébként egy osztott képzésű tanszék. Uh-huh. Tehát nálunk osztott és osztatlan képzés egyaránt folyik az egyes tanszékeken. A festő, a grafika, a szobrász, intermédia tanszék, ezek a nagyobb, nagy hagyományú tanszékek, de a látványtervező tanszékunk is már 40 éve működik, az intermédia 30 éves múltra tekint vissza. Ezen kívül 2 éve alapította, illetve most már 3 éve alapította az egyetem rektor úr vezetésével a vizuális művészet tanszéket, ami egy abszolút... hogy mondjam, progresszív és interdisziplináris szemléleten működő tanszék, teljesen szabadon választható médiumokban dolgoznak, illetve eszközökkel a hallgatók is, ezt látható is lesz majd a kiállításon. Képzőművészet elmélet tanszék, ahol a kurátorokat képzik, és komplett projekttel jelennek meg, restaurátor tanszék.
Aha.
És ezeken a tanszékeken is belül is ugye vannak olyan specializációk, amik tervező grafika, képgrafika, illetve most már az illusztráció specializációnk is elindult idén. Sajnos most ők még ugye nem diplomáznak, tehát őtőlük most még nem tudunk bemutatni műveket, viszont hamarosan majd igen.
Világos. Tekla, nem kérdezem meg, hogy mi a célja a kiállításnak, hiszen ez egyértelmű, diploma munkákról van szó, tehát abba reménykedik mindenki, hogy egyszer csak besétál oda egy műgyűjtő, egy mecénás, egy galerista, és fölcsillan a szeme, és egyszer csak valamelyik művészbe, valamelyik hallgató munkájába beleszeret, és akkor magával viszi ezt valami csodálatos karrier felé. Nyilván mindenki erről álmodik, de milyennek a realitása, milyennek az esélye? Voltak-e példák akár a múltban? Figyelnek-e a diplomásokra, mint ahogy teszik ezt egyébként, most mondhatnám az IT-szektort, akár az orvostudományokat, tehát nagyon figyelnek arra, hogy akik kikerülnek frissen az egyetemről, azokra, hát a legtehetségesebbekre lecsapjanak. Na, hogy állunk ezzel a képzőművészetben?
az a tapasztalatunk, hogy már hogy nem csak a diplomázóinkat figyelik, de már az évvégi osztálykiállításokra is nagyon sok érdeklődő jön, akár így mondom, ahogy említetted, galeristák, gyűjtők is. A diplomakiállításunknak, illetve ennek a Best of kiállításnak a célja egyébként, mint ahogy említettem, az nem csupán az, hogy őket a kereskedelem világába bevezessük, hanem az, hogy egy átfogó képet adjunk az intézményről, illetve az abban folyó képzés magas színvonaláról, ezért is ugye a legjobb diplomaműveket mutatjuk be ebben a válogatásban, amelyek tényleg így lefedik médiumokban és gondolkodásban azt a skálát, amit itt elsajátíthatnak a hallgatók. Másrészt természetesen nagyon örülünk annak, hogyha galeristák is felfigyelnek, és ez előfordult, sőt, sok esetben egy-két éven belül, vagy később kapjuk vissza az információkat az alumni hallgatóinktól, hogy bizony a diplomaműveik kulcsfontosságú szerepet játszottak a portfólióban, és az alapján kerülhettek aztán galériához.
Hát igen, azért ez olyan, mint a filmeseknél a diplomafilm, vagy az íróknál az első regény, vagy az első verses kötet. Tehát biztos, hogy nagyon-nagyon sokat számít, már csak azért is, mert tulajdonképpen biztos nem értenének velem egyet sokan a hallgatók közül, de valahogy az ember egy ilyen műben így eszenciálisan bele sűríti, azt gondolom, az egész addigi életét meg gondolkodásmódját, tehát biztos, hogy azért is nagyon különlegesek ezek. Szeptember elejéig, szeptember 7-ig látogatható a kiállítás, addig lehet felkeresni. Ha jól emlékszem, akkor 177 diplomamunkából úgy közel 20 munkát válogattatok ki, ugye?
Igen, az a helyzet, hogy 177 diplomázónk van, 20 és 30 között még mindig nem futottak le ugye a diplomakiállítások, tehát még nem látom pontosan a végét a kiállítási anyagnak. Egy-egy tanszékről 2 vagy 3 diplomaművet tudunk beválasztani, úgyhogy egy picit többet, mint eddig, és valóban ez szeptember elejéig látogatható lesz, illetve hát szervezünk majd tárlatvezetéseket a kiállítás
ideje alatt.
Na, ez
izgalmas lesz. És igen. Maguk a hallgatók is vezetnek, vagy azért azt ti profik csináljátok?
Általában úgy szoktuk csinálni, hogy vagy egy kurátor, vagy egy oktató és hallgatók vegyesen. Tehát mivel több ilyen programot tervezünk olyat is, amikor meghívjuk a hallgatókat, és ők is beszélnek, az mindig egy nagyon izgalmas élmény szerintem, amikor a nézők maguk kérdezősködhetnek, kérdezhetnek a hallgatóktól,
hát persze,
az alkotótól. Úgyhogy ezt mi nagyon szeretjük, és így össze is tudjuk kapcsolni az alkotókat, a hallgatóinkat a művészeti színával. A tárlatvezetéseken túl pedig más társművészeti programokkal is várjuk majd, illetve a HAB és az MKL közösen várja majd a nyári időszakban a látogatókat.
Óvatosan kérdezem meg, mert tudom, hogy hát az anyagiak mindig szűkösek, pláne hogyha felsőoktatásról van szó, de hogy esetleg valami katalógus féle várható-e ebből az anyagból?
Igen.
Na,
igen,
jaj,
igen,
jó.
Igen, ezt visszavezettük a vezetőség támogatásával, most már 3 éve, ez a 3. év, hogy újra nyomtatunk diploma katalógust, ami egy nagy vállalás minden tekintetben, viszont szerintem nagyon-nagyon nagy öröm a hallgatók számára, hogy ilyen formában is hazavihetik, és büszkélkedhetnek a katalógusba bent található diplomaművekkel és a koncepciókkal.
És gondolom maga a szerkesztői munka is az egyetem berkében belül folyik.
Igen, igen, igen. A szerkesztési munkát kollégák végzik, és a tervezős grafikus kollégánk a szerkesztője idén a katalógusnak. Tavaly előtt hallgatókkal dolgoztunk még, de most idén már tervező grafikus kollégával.
Hát világos, meg valószínűleg így az év vége felé a hallgatóknak is egyéb tennivalói vannak, vizsgaidőszak, diploma, stb. Tekla, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és elmondtad ezeket, tehát akkor összegezzük még egyszer, szeptember 7-ig a HAB-ban, ez az Andrássy út 112, zárójelben mondom, a Volt Kogárt ház, ott látható a Best of Diploma, a Magyar Képzőművészeti Egyetem végzőseinek legjobb munkái. Lesznek különböző tárlatvezetések és társművészeti kísérő programok, tehát egészen ősz elejéig szerintem mindenkinek érdemes időt szakítani rá. Már csak azért is, mert sosem tudhatjuk, hogy kik azok a jövő nagy-nagy szuperművészei, akik itt még csak a diplomamunkájukkal szerepelnek. Nem tudom, van-e bármi, amivel még érdemes ezt kiegészíteni, Tekla?
Talán annyival egészíteném ki, hogy aki szeretne, és már egy picit pontosabbat tudunk ezekről a kapcsolódó programokról is szerencsére, majd lesz Dragomán György és Szabó T. Anna szubjektív tárlatvezetésével egy finisszázs eseményünk, illetve Hámori Gabriella színművész fog tartani egy Art in Relax jogás.
Gondoltam, akartam, hogy biztos, hogy jogázni fog a Gabi, igen.
Igen, joga, és hát a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel már több évre visszanyúló együttműködésünk eredménye az, hogy kiállításainkon, megnyitókon és kapcsolódó programok egész estés koncerteket is adnak, úgyhogy a jazz tanszékről fogunk majd hallgatókat hívni, akik egy egész estés koncertet. Koncerttel örvendeztetnek meg bennünket.
Éljen az összművészet. Tekla, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál Uszkai Teklával, a Best of Diploma kiállítás kurátorával, a Magyar Képzőművészeti Egyetem munkatársával beszélgettem. Nagyon köszönöm még egyszer, és szép nyarat kívánok.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Szervusz.
Viszont hallásra. Szia.
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.